Kedves gyerekek, először nektek szeretnék az igéből egy Biblia verset felolvasni, és néhány gondolattal erről az igéről beszélni. Biztos vagyok benne, hogy ha ezt az igét most felolvasom nektek, akkor azaz nem biztos, hogy nem értitek, de lehet, hogy nem fogjátok érteni. És éppen ezért szeretném, hogyha mégis ezt az igét együtt valahogy megértenénk. Amikor azt az igét olvasom Pál apostoltól, hogy mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának, vajon értitek-e, hogy mit jelent ez az ige? Mit jelent az, hogy senki nem él önmagának, és senki nem hal önmagának? Ezzel az igével ez egy nagyon érdekes megfogalmazás, de ez az ige azt jelenti, Pál apostol azt akarja mondani, hogy nem csak a magunk dolgaival kell törődni ebben az életben. Ami nekem fontos, amit én szeretnék, hanem oda kell figyelni a másikra is. Nem élhetünk egymástól teljesen függetlenül, nem vagy teljesen, egyáltalán nem élhetünk függetlenül. Tehát odafigyelni a másikra, a másiknak a problémáira, bajaira, szükségleteire. Szeretnék nektek egy gyakorlati kérdést feltenni. Azt hiszem, hogy majdnem mindenki itt már iskolás közöttetek, talán van még aki óvodás, de mondjuk aki iskolás, de az óvodában is. Mondjuk például szünet van, kicsöngetnek, jön a szünet az iskolában, és ti már rettenetesen éhesek vagytok. És rohannátok arra a helyre, ahol ott van az uzsonna, és ehetitek végre, már majd kiukad a gyomrotok. És mentek afelé a terem felé, és egyszer csak azt látjátok, hogy az egyik társatok elesett. Vagy valamiért ott áll és sír, valami baja van. Mit csináltok? Rohantok tovább az uzsonna csomag felé, hogy gyorsan egyetek, vagy pedig megálltok és megkérdezitek, hogy mi a baja, próbáltok neki segíteni. Ugye ez az utóbbi, amiről ez az ige beszél, hogy közülünk senki nem él önmagának, és senki nem hal önmagának. Tehát lehet, hogy én nagyon éhes vagyok, és már nagyon ennék, de ha az a másik gyerek ott sír, valami problémája van, akkor ne azzal foglalkozok, hogy éhes vagyok, először segítsek annak a másik gyereknek, és utána majd eszem, és még jobb ízű is lesz majd a falat, amit utána fogok enni. És erről szeretnék nektek egy történetet elmesélni, amit én is olvastam, és ez a történet nagyon-nagyon elgondolkodtatott engem. Ez télen történt, egy téli történet, nem is itt Magyarországon, valahol Amerikában történt, egy olyan területen, ahol nagyon nagy komoly telek vannak, hatalmas hó esett, és hatalmas hófúvás volt. És egy ember át akarta magát küzdeni azon a hófúvott a részen, területen, de hihetetlenül hideg volt, és a hideg annyira lebénította a tagjait, megdermesztette, hogy egyszerűen már alig volt ereje menni, egyszer csak leült, és úgy érezte, hogy feladja az élet-halál harcot, nem bír tovább menni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a hihetetlenül nagy hidegben az ember meg amúgy is könnyen elálmosodik. A vérkeringés teljesen lelassul, és egy olyan állapotba került, hogy szinte már feladta a küzdelmet. És egyszer csak meghallott tőle nem messzire, meghallotta egy embernek a nyögését. Nyögött, nyöszörgött az az ember, és valahogy föltápászkodott, és ment a hang irányába, és ott látta az egyik utazótársat, aki szintén át akart kelni azon a havas területen, a hófúvásban, és meglátta, hogy ott fekszik tehetetlenül elterülve a hóban. És ennek az embernek, akinek már alig volt jártányi ereje, de látta, hogy ez a másik ott fekszik, részvétet érzett iránta, és minden erejét összeszedve elkezdte dörzsölni a kezét és a lábát, hogy a vérkeringés meginduljon benne, hogy egy kicsikét melegebb, tehát hogy valahogy élet legyen benne, és utána pedig megpróbálta valahogy talpra állítani, hogy el tudjon vele jönni. Nem tudott az illető talpra állni, olyan dermet volt már a hidegtől. És mit csinált ez az ember? Az utolsó maradék erejét összeszedve átkarolta azt a férfit, és húzta, vonta maga után a hófötte területen, a hóviharban. Egészen addig, amíg el nem érkeztek a legközelebbi tanyáig, a legközelebbi házig, ahova beengedték őket. És tudjátok, hogy ez az ember mit tapasztalt? Segített ennek a másik embernek, az életét megmentette, és közben mi történt vele? Az ő élete is megmenekült, mert ő is már a fagyhalál szélén volt, föladta volna a küzdelmet, de mert a másik ember felé fordult, és segített a másiknak, a vérkeringés benne is ugye hatalmasan megindult, micsoda erőt kellett ehhez neki kifejteni, így teljesen átmelegedett, és ő is megmenekült, és az a másik ember is megmenekült. A Biblia azt mondja, hogy közülünk senki nem él önmagának, senki nem hal önmagának, hatással vagyunk egymásra. Jézus, amikor itt a földön élt, mit csinált? Mindenkinek segített. Hányszor volt ő éhes, fáradt, szomjas. De amikor valaki hozzájött, mert problémája volt, mert beszélgetni kellett vele, mert valami baja volt, Jézus mit mondott? Menj el, én most fáradt vagyok, aludni akarok, majd holnap után gyere vissza. Jézus ezt mondta? Soha. Azonnal mindig segített, bármi volt az ő egyéni testi szükséglete is, alvás vagy evés. Soha-soha nem magával törődött, mindig a másik emberrel. Jézusról tudjátok, mit mondtak az emberek? Olyan jó, hogy vagy, olyan jó, hogy közöttünk vagy. És én kívánom, hogy a mi életünk, a ti életetek is ilyen legyen, hogy a társaitok is el tudják mondani, hogy jaj, de jó, hogy vagytok, mert veletek lehet beszélni bajról, ti segítetek, tudunk rátok számítani. Kívánom, hogy az életetek ilyen legyen, mint Jézusé volt. És még egy dolgot szeretnék befejezésül elmondani, hogy ha így fordulunk a másik ember felé, és mindig a segítés van a gondolatunkban, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy mi olyan örömöt fogunk átélni, amilyet nem tudnánk akkor átélni, hogyha nem fordulunk a másik ember felé, ha csak önzően a magunk dolgaival foglalkozunk, nem ismerjük meg azt az örömet, ami a segítésnek és a másokkal való törődésnek az öröme. Kívánom, hogy az életetek, az életünk áldás legyen, és megtapasztaljuk ezt a hatalmas örömet, a segítés örömét. Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán a Isten tiszteletet követő diakónus gyűlés jegyében fogunk közösen gondolkodni. A diakóniának, a lelki gondozói diakóniának a jelentőségéről. Ugye mit jelent egyáltalán ez a szó, hogy diakónia, diakónus, ez a szó mit jelent? Ugye ez szolgálatot jelent, vagy szolgálót, tehát ugye diakónia a szolgálat, ugye diakónus ugye a szolgálatot végző személy. Erre a Bibliában van utalás. Ugye az apostolok cselekedetében már olvassuk, hogy választottak diakónusokat, tehát olyan valakiket, akik bizonyos szolgálatot elvégeztek, igen így az ige mintájára, a Bibliában vannak a bibliai mintát követve, ugye a gyülekezet életében vannak diakónusok, akik szolgálatot végeznek különféle területen. A diakóniának sok-sok területe van. Az egyik legfontosabb, nem mondom, visszaszívom, hogy legfontosabb, mert mindegyik fontos, egyik nélkül sem élet a gyülekezeti élet, de az egyik nagyon fontos területe a diakóniai szolgálatnak, a lelki gondozói diakóniai szolgálat. Lelki gondozói diakóniai szolgálat, de nézzük meg, hogy ennek egyáltalán mi az alapja, és mi a feladata egyáltalán a lelki gondozói diakóniának. És már itt szeretném elmondani előre, és ezért Isten tisztelet keretében fogunk ezzel foglalkozni, ezzel a kérdéssel, mert ami a feladata egy lelki gondozó diakónusnak, az kell, hogy minden egyes tagnak is a feladata legyen. Tehát csak megvannak külön bízva személyek, hogy különösen figyeljenek a gyülekezeti életnek erre a területére, de amiről most beszélünk, az nem csak a diakónusok feladata. Nehogy valaki úgy érezze, hogy én nem vagyok diakónus, ez rám nem vonatkozik. Minden egyes tagnak ez a lelki kötelezettsége, elkötelezettsége, és éppen ezért szeretném, hogyha áttekintenénk ennek a szolgálatnak egyáltalán az egymással való törődésnek és foglalkozásnak az alapjait. Bibliai alapja van ennek. Nézzünk meg három igét. Az egyiket, a negyedik ige, az lett volna, amiről a gyerekeknek is beszéltem, hogy közülünk senki nem él önmagának, és senki nem hal önmagának. De nézzünk meg másik három igét, a zsidókhoz írott levél 10. fejezet 20. verséből. Olvassuk el az igét. A zsidókhoz írott levél 10. fejezet 24. verse ezt mondja, és ügyeljünk egymásra a szeretetre, és jó cselekedetekre való felbuzdulás véget. Mit mond? Ügyeljünk egymásra. Ügyeljünk egymásra. A másik igét a Galata levél 6. fejezet 2. versében olvasom, utána összefoglalóan fogunk néhány gondolatot bevezetésképpen szólni ezekről az igékről. Azt mondja Pál apostol a Galata levél 6. fejezet 2. versében, egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Egymás terhét hordozzátok. És azt mondja, figyeljük, a Krisztus törvényét így tudjuk betölteni. Elnézést, hogy már most mindjárt itt az elején leragadok egy biblia versnél, de muszáj ezt megemlíteni. Megtarthatom az 5. parancsolatot, 6., bármelyiket megtarthatom. Vagy akár úgymond majdnem mindegyiket. De hogyha nem veszem komolyan ezt az igét, hogy egymás terhét hordozzátok, nem tudom betölteni a Krisztus törvényét, mert a Krisztus törvénye a szeretet, és a szeretetben benne van a másikra való odafigyelés, az egymás terhének a hordozása. És az utolsó ige, amit bevezetésképpen olvasni szeretnék, a Korintusi első levél 12. fejezet 25. és 26. verséből a következőképpen hangzik. Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind. Akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Igen, azt mondja, hogy gondoskodjanak egymásról, egymásért éljenek a tagok, és összozzanak egymás örömében, bánatában. Mi kell ehhez? Hogy egyáltalán ismerjük egymást. Akkor tudunk osztozni egymás örömében, bánatában, hordozni egymás terheit, ha megismerjük egymás bánatát, terheit, gondjait. Szeretnék egy idézetet is olvasni, ami nekem egy kedvenc idézetem. Ez a bizonyságtételek 5. kötet 480. oldaláról van ez a mondat, egyetlen egy mondat. keresztségi fogadalmában mindenki ünnepélyesen kötelezi magát arra, hogy vigyázni fog a testvéreire. Figyeljük ezt a mondatot? Amikor megkeresztelkedtünk, mi nem csak Jézussal, Istennel kötöttünk szövetséget, hanem ebben a szövetségben ünnepélyesen elköteleztük magunkat arra, hogy vigyázni fogunk a mi testvéreinkre. Ez a Krisztussal való szövetségnek az egyik pillére. Nem csak én örülve, hogy mentve vagyok Krisztusnak, hanem odafigyelni a másikra, vigyázok a másikra, neki is segíteni az életben, az élet próbái nehézségei közepette, vigasztalni, bátorítani. Igen, hadd mondjam, alapvető feladata minden egyes hívő embernek, és mégis hadd mondjam, ki kell, hogy mondjuk, hogy a gyülekezeteinkben gyakran előfordul, hogy ez nem valósul meg testvér-testvér szintjén. Nagyon gyakran a gyülekezetben nincs meg az a meghitt légkör, az a testvéri szeretet, az egymás iránti érdeklődő, bátorító szeretet. A Biblia arról beszél, hogy a világban ugye meghidegül a szeretet. A gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Az emberek magukba fordulók lesznek, magukkal törődők, a másikkal nem törődők. De hadd mondjam, ez a lelkület a gyülekezetbe is sajnos valamilyen módon beáramlik. És éppen ezért nekünk ezt komolyan kell venni, és oda kell figyelni Jézusnak a tanításaira, a szavaira, mert ismerhetjük az egész igét. Lehetünk hatalmas igeértők, profécia magyarázók, ami nagyon fontos, de ha emellett nincs bennünk szeretet, a testvéri közösség nem alakul ki igazából, nem fordulunk egymás felé, akkor nem fogja a világ megismerni rólunk, hogy mi az ő tanítványai vagyunk, mert nincs meg bennünk az a szeretet, ami bennünket igazából az ő tanítványaivá tudna tenni. Igen, a világ a közömbösség felé hajlik. Az élet gondjai, a problémák, a nehézségek. Hadd kérdezem, nekünk nincs saját magunknak a terhe? Hányszor mondhatná az ember, hogy hát nem elég az én bajom? Hát annyi, hogy ki sem látok szinte belőle. Most még foglalkozzam a másikkal is. És a Biblia mégis azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, figyeljetek oda egymásra. És hadd mondjam már most az elején, hadd mondjam el, amiről a gyerekekkel beszéltünk. Ne gondoljuk azt, hogy az életünk nehezebb lesz akkor, ha mások felé fordulunk és odafigyelünk a mások bajaira. Azt fogjuk tapasztalni, hogy a mi problémáink sokkal könnyebben fognak megoldódni, hatalmas segítséget fogunk a mennyből kapni, ha nem bezárkózva magunk felé, magunkkal törődve élünk. Igen, ki kell, hogy mondjam azt, hogy ha magunkon akarunk csak segíteni, akkor csak küszködni fogunk az életben. Ha másokon is akarunk segíteni, akkor olyan plusz segítséget fogunk kapni, hogy azt fogjuk látni, hogy sokkal könnyebbek azok a terhek, amiket eddig magunktól akartunk hordozni. Szeretném, hogyha végig gondolnánk azt, hogy mi az Istentől ránk szabott feladatunk. Miért élünk mi ezen a földön? Miért élünk mi ezen a földön? Egyáltalán miért lettünk mi hívőkké, és mi a hívői életünknek a célja? Ugye a legfőbb cél, ugye, ami mindannyiunk előtt lebeg, az az örök élet elnyerése. De nézzük meg, egy idézetet szeretnék olvasni, hogy is nyerhetjük el egyáltalán az örök életet. Figyeljük! Isten előtti felelősségünk, már itt ebben az életben, Isten előtti felelősségünk áldásnak lenni mindenki számára, akivel érintkezünk. A gyülekezetben, az utcán, otthon, bárhol. Isten előtti felelősségünk áldásnak lenni mindenki számára, a munkahelyen, a családi körben, mindenhol. Áldássá legyünk, és ugyanígy a gyülekezeten belül is. És azt olvassuk ebben az idézetben tovább, és az is annyira elgondolkodtató, hogy a mennyben a lakosoknak ez a dolga, hogy egymás örömére és áldására legyenek. és erre itt tudunk felkészülni, ebben a földi életben egymásnak örömére és áldására lenni. De tegyük fel azt a kérdést, hogy hogy kell ezt megvalósítani a gyakorlatban? Van-e ennek valami bibliai szabálya, hogy hogy törődjünk egymással, hogy foglalkozzunk egymással? Mert ugye ez annyira egyéni lehet, mindenki nyilván több mindent gondolhat erről a kérdésről, de az igének vajon van-e valami mondani valója, határozott mondani valója erről, hogy hogy kell ezt a krisztusi, isteni parancsolatot betöltenünk? Lapozzunk a Tesszalonikai első levél 5. fejezet 14. versére, és ennek az egész kérdésnek a mikéntjét, hogyanját a Tesszalonikai első levél 5. fejezet 14. verséből olvassuk el. Tesszalonikai első levél, 5. fejezet, 14. verse, és 14 és 15. verse a következőt mondja. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek, úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Erről az igéről szeretném, hogyha részletesebben szólnánk, és erről az igéről szeretném, hogyha végig gondolnánk, hogy milyen gyakorlati tanácsot ad nekünk az egymással való törődés tekintetében. Azért úgy szeretném megkérdezni, hogy amikor az egymással való törődésről beszélünk, és az egymásnak való segítésről, akkor azért úgy megkérdezném, hogy nektek eszetekbe jut-e elsőként az, hogy intsük egymást. Eszünkbe jutna-e elsőként ez? Én azt hiszem, hogy lehet, hogy eszünkbe jutna, de valahol nem a sorba elsőként. És ezzel szemben ezt az igét így kezdi Pál apostol, kérünk továbbá titeket, atyám fiai, amikor a testvéreknek, a testvérekkel való bánás módjáról beszél, akkor úgy kezdi, hogy intsétek a rendetleneket. Tehát intsétek azokat, akik intésre szorulnak. Tehát az egymással való kapcsolatnak az egyik alapvető része az intés. Már beszéltünk régebben, az igaz, hogy régen volt, de beszéltünk már az intésről egy egész alkalommal Isten tisztelet keretében, de most mégis néhány gondolatot említsünk meg ebből, hiszen ez az ige így kezdődik, hogy intsétek egymást. Ugyanakkor szeretném, hogyha a Filippi levél 2. fejezetéhez is gyorsan odalapoznánk egy pillanatra, de utána majd jöjjünk vissza ide a Filippi levél, a Tesszalonikai levélhez, mert nézzük meg, hogy nem csak ezen a helyen mondja ezt Pál apostol, hanem a Filippi levél 2. fejezetének az első verse is ugyanezzel a gondolattal kezdődik. Azt mondja, ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek. Itt is ezzel kezdi. És utána mondja, hogy ha helye van a szeretet vigasztalásának. Tehát itt is az intéssel kezdi, mint az egymással való törődés egyik alap pillérével. De álljunk meg egy pillanatra, és vessük fel ezt a kérdést, hogy miért ez az alap, és miért ennyire fontos az intésnek a kérdése. Hadd mondjam, az intés nem csak dorgálást jelent. Az intés nem csak azt jelenti, hogy én komolyan megrovok valakit valamilyen helytelensége miatt. Hanem ha látom, hogy valami olyasmi van az életébe, ami nem jó, ami helytelen irányba vihetné az egész életét, akkor szeretettel figyelmeztessem őt. Szeretettel beszélgessek vele. Nem mindjárt az intésen a dorgálásra, a kemény, határozott helyreutasításra gondoljunk. Nem erről van szó. Hanem az intésnek az egyik lényege az, gondoljunk bele abba, ti mit csináltok akkor, hogyha mondjuk valahol, mondjuk csak egy példát mondjuk egy túraúton vagytok, valahol mentek, És látjátok, ma eljöttetek a szakadék mellett, látjátok, hogy egyszer csak az útnak hirtelen vége van, ti is alig tudtátok kikerülni azt a szörnyű útszakaszt, nem tettek ki semmi jelzőt, és hú, megláttátok, hogy micsoda veszélyes az az útszakasz. És ott mentek tovább. És elmentek mitől menni egy 100 méterre tovább, és azt látjátok, hogy az ellenkező irányból veletek szembe, azon az úton egyszer csak rohan két biciklista, teljes erővel teker. Nem fogjátok azt mondani nekik, hogy állj, vigyázz, mert ott van mindjárt egy szakadék, mindjárt beleestek. Nem tudom, értjük a példát, látjuk a veszélyt, és nem fogjuk azt mondani, hogy jó, hát ő menjen arra, hát majd bele fog esni, összetöri magát, meghal. Hát az ő dolga, én életben maradtam, mert megláttam a szakadékot. Ugye, hogy egyikünk se gondolkodik így, hanem ösztönösen azt mondjuk, hogy vigyázz, ne menj arra. Tehát az intésnek ezt a formáját is gondoljuk el, nem csak azt, amikor már valaki valami nagyon rosszat csinált, és akkor azt szankcionálni kell, meg kell, nem csak ez az intés. Egyáltalán odafigyelni a másikra, és ha látom azt, hogy valami olyasmi van, amiben tudnék segíteni, és figyelmeztetni kellene valamire, mert valami veszélyes, valaminek rossz lesz a következménye, ne legyen közömbös nekem a másik. De hadd kérdezem, miért nagyon nehéz az intésnek a kérdése? Miért nagyon nehéz az intésnek a kérdése? Két dolog miatt. Az egyik azért, mert az intés két emberen múlik. Az intőn és az intetten. Hadd mondjam, a legmagasabb fokú keresztényi érettséget feltételezi az, hogy egymást bibliai módon és krisztusi lelkülettel tudjuk inteni. A legmagasabb keresztényi érettségi fokot feltételezi ez. Miért? Mert ebben nem vegyülhet bele az én személyes énem, az én indulataim, az én személyes meglátásom, vagy felháborodásom, vagy bármi. Tehát magamat le kell győzni elsősorban, hogy a krisztusi lelkület lehessen bennem a figyelmeztetésnél, az intésnél, amikor valamire rá akarok világítani egy másik emberi életében. Rengeteg területe van, erről majd délután beszélgetünk, de a másik, ami miatt nagyon nehéz, hogy egy dolgot szeretnék elmondani nektek mindannyiótoknak, amit azt hiszem, hogy úgy is tudtok, de szeretném a figyelmeteket felhívni erre. Az emberi természet mire hajlamos leginkább? Mire? A sértődékenységre. Amikor valakit valamire figyelmeztetnek, figyeljétek meg, amikor az ember esetleg a legnagyobb szeretettel akarna szólni valakinek, hányszor van az, hogy az egyik lábáról a másik lábára áll, mert hú, hát ezen meg fog sértődni, pedig a legfinomabb. Tehát egyszerűen az ember fél a másik embernek a sértődésétől, mert hadd mondjam, mindannyiunkban benne van a sértődésre való készség, a sértődésre való hajlam. Ezért nagyon nehéz ez a terület. De mégsem hanyagolhatjuk el. De hadd mondjam, ezt akkor tudjuk igazából megtenni, hogyha a szeretet kapcsolat kiépül. Egy szeretet kapcsolaton belül, amikor látja a másik, hogy a javát akarom, érdekel a másiknak a sorsa, akkor sokkal könnyebben lehet igazából inteni. Sokkal könnyebben megy ez a Krisztustól ránk ruházott kötelesség, szeretetteljes kötelesség. De szeretnék ezzel kapcsolatban egy idézetet olvasni, néhány idézetet most fogok olvasni az Evangélium Szolgái című könyvből. A következőképpen olvasom a 217-218. Oldalról. Gyakran fogtok emberekkel találkozni, akik kísértés alatt vannak. Nem tudjátok, mi komolyan küzd talán Sátán ellenük. Legyetek elővigyázatosak, nehogy az ilyen lelkeket elcsüggesszétek, és ezáltal a kísértőnek előnyt adjatok. Ha láttok vagy hallotok valamit, amit meg kellene jobbítani, akkor kérjetek az Úrtól bölcsességet és kegyelmet, hogy abban az igyekezetben, hogy hűek legyetek, nehogy túl szigorúnak bizonyuljatok. Mindenkinek megalázó, ha hibáit megmutatják neki. Ezt a tapasztalatát ne tegyétek még keserűbbé haszontalan kárhoztatásokkal. A barátságtalan bírálgatás elcsüggeszt, és az életet megszomorítja, és boldogtalanná teszi. ne igyekezzetek ütni és sebezni, hanem sokkal inkább kötözni és gyógyítani. Micsoda hatalmas figyelmeztetés! És még egy idézetet szeretnék felolvasni a 145. oldalról, és ezt is figyeljük meg, pontosan attól óv bennünket, hogy amikor a Biblia arra hív fel bennünket, hogy mi intsük egymást, nehogy beleessünk abba a hibába, hogy mi nem krisztusi lelkülettel hiba kereső módon járunk, és elcsüggesztjük a kísértésekkel küzdő testvéreinket. Figyeljük a következő idézetet. Minden, ami bátorítaná az igazságtalan kritizálást, és figyeljük, vagy azt a hajlamot, ami minden hibát és tökéletlenséget észrevesz és leleplez, helytelen. Figyeljük. Tehát nem járhatunk úgy egymás között, testvéreink között, hogy azt figyeljük, te hogy ültél, te hogy tetted, te mit csináltál. Egyszerűen ez olyan helytelen, hogy ennél borzasztóbb nincs. Ez megtöri a szeretet kapcsolatokat. Azt mondja, ezáltal a bizalmatlanságot és gyanút táplálják, ami Krisztus jellemével ellenkezik, és káros hatást gyakorol a lélekre. Aki ilyen dolgokkal foglalkozik, fokozatosan eltávolodik az igazi krisztusi lelkülettől. Mit mond a Biblia Krisztusnak velünk való bánásmódjáról? A 103. Zsoltár erről hogy beszél? Hogy beszél? Nem feddődik minduntalan. Nem feddődik minduntalan. Fölteszem a kérdést, feddődhetne velünk az Úr minduntalan? Feddődhetne? Feddődhetne. És nem teszi. Ne legyünk mi ilyenek a másikkal szemben. Krisztusi lelkületet ápoljunk, amikor szót hallunk az ő szájából, akkor incsünk, amikor határozottan késztet a lelkével, de azokkal a szavakkal, olyan módon, amire ő int bennünket, a másik ember érdekét figyelembe véve, és mindezt az igazi testvéri szeretet kapcsolatok hátterén, csak így tudunk igazából segíteni egymásnak. Menjünk a következő részéhez az alapigének, a Tesszalonikai levélnek, mert azt mondta, hogy kérünk továbbá titeket, atyám fiai, intsétek a rendetleneket. De utána mivel folytatja, és olyan szép ez a két kifejezés, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket. Igen, hadd mondjam, az életben vannak erősebb típusú emberek, és vannak félelmetesebb szívű emberek. Nem vagyunk egyformák. Az életnek a terhei és a problémái nem egyformán nyomasztanak bennünket. De mindenkinek vannak terhek az életében, gondok, amitől fél, amitől aggódik, amilyen területen erőtelennek érzi magát. És hadd mondjam, hogy ez teljesen különböző. Ami nekem hatalmas gondot jelent, azt lehet, hogy te meg se tudod érteni. És ami meg neked hatalmas teher, azt lehet, hogy én nem tudom szinte megérteni, mert nekem az nem probléma. Nem vagyunk egyformák. Éppen ezért van szükség a krisztusi lelkületre, hogy tudjuk egymás terhét hordozni, meg tudjuk érteni egymást, és ha azt látom, hogy valaki valamivel küzd, akkor ne azzal intézem el, hogy ó, hát ez neked probléma, hát ebben pedig semmi probléma nincs, hanem próbáljuk meg megérteni a másikat. Próbáljunk meg odafigyelni, hogy mi miért jelent neki problémát, és az adott területen próbáljunk meg vígasztalni, próbáljunk meg igazi gyámorítók, bátorítók lenni egymás számára. Szeretném azt mondani, hogy nem csak a gyenge emberek csüggednek el, a gyenge emberek fáradnak el, a gyenge emberek félnek. Nem. Mindenkivel előfordul. Meglankadnak és megfáradnak, még a legkülönbek is. Nincs olyan ember, akinek az életében ne lennének olyan periódusok, amikor nincs szüksége vígasztalásra. Nincsen ilyen ember, nincs. A bűnvilágában ilyen ember nincs. És azt mondja Pál apostol, talán ezt az igét is olvassuk fel, mert annyira szépen fogalmaz a Zsidókhoz írott levél 12. fejezet 12. verse, annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek fel. a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek fel. És hadd kérdezzem meg, hogy tudok segíteni a másik embernek egy nehéz helyzetében, egy problémájában? Lehet, hogy semmi lehetőségem nincs segíteni a másik embernek. Hogy tudok akkor segíteni a másik embernek? Szeretnék annyit elmondani. Ismeritek azt a mondatot, azt a mondást, hogy a megosztott bánat fele bánat? Ismeritek ezt a mondást? És a megosztott öröm dupla öröm. Tehát, ha egyáltalán a testvérem azt érzi, hogy együtt érzek vele, meghallgatom őt, és nem csak azért, mert jó, ezt most így élik tenni, szerintetek meg lehet azt érezni, hogy egyik ember a másikra csak színből figyel, vagy pedig igazából odafigyel. Ugye, hogy meg lehet érezni, amikor valakiről látom, hogy beszélek vele, és odafigyel, de azért látom, hogy a gondolatai nincsenek ott igazából. És azt is meg lehet látni, amikor igazából valaki szívből odafigyel a másikra. Hadd mondjam, a lelki terhek hordozásának, vagy lelki terhekkel kapcsolatos szívbéli fájdalmaknak az egyik legnagyobb, az ilyen esetekben az egyik legnagyobb segítség, ha van valaki, aki együtt érez velem, és aki imádkozik az emberért, aki imádkozik az emberért. Szeretnék itt is, ezzel kapcsolatban is egy idézetet felolvasni. Nagyon-nagyon szeretem ezt az idézetet. Így olvasom. A 210. oldalról. Nagyon közömösek, közömbösek vagyunk egymás iránt. Nagyon gyakran elfelejtjük, hogy testvéreinknek szükségük van erőre és serkentésre. És most figyeljétek! Ügyeljetek arra, hogy részvétetekről és együttérzésetekről biztosítsátok őket. Segítsetek nekik imáitokkal, és ezt adjátok tudtukra. Tehát mondjátok el nekik, hogy imádkoztok értük. Segítséget jelent, hatalmas segítséget jelent. Szerintetek Jézus miért mondta Péternek azt, hogy én imádkoztam érted? Miért mondta? Mert erőt jelentett Péternek, hogy Jézus imádkozott értem, és imádkozik most is értem. Erőt jelent. Soha nem felejtem el gyerekkoromban, soha nem felejtem el. Az élet apró, nagyobb gondjai egy gyereknél iskolás korban, ugye, hogy most valami dolgozatra készülünk, valami nehéz lesz, vagy mit tudom én, valami ilyesmi. És amikor ilyen alkalom volt, és mentem el az iskolába, apunak mindig azt mondtam, apu, drukkoljál nekem. És apu mindig így válaszolt, jól van kislányom, imádkozom érted, és alig vártam, hogy ezt mondja. Nem mertem azt mondani, hogy imádkozz, ugye az a dolgozat jól sikerüljön, vagy mit, mert ezt nem mertem mondani, mindig azt mondtam, hogy drukkol értem, és a válasz mindig ez volt, jól van kislányom, imádkozom érted. Nem tudom elmondani, milyen érzés volt ugye elmenni, hogy igen, apu imádkozik értem. Erre van szüksége mindannyiunknak, hogy odafigyelni a másikra, imádkozni érte. És hadd mondjam, ne gondoljátok, hogy ez plusz teher a másik embernek. Mindannyian tapasztaltuk, micsoda öröm, amikor valakinek a terhét tudjuk hordozni. És micsoda öröm, amikor látjuk, hogy segíteni tudtunk a másikon. Igen, ez a legnagyobb öröm. És így alakul igazából a testvéri kapcsolat, a testvéri közösség. Egy másik idézetet is szeretnék olvasni, ez az idézet negatív formában van megfogalmazva, de érteni fogjátok, hogy miért idézem ide. Azt mondja, hogy mi kevéssé osztozunk Krisztus osztjuk Krisztus részvétét, amely a legerősebb kapcsolat lenne köztünk és ő közte. Figyeljük! Ha mi osztjuk Krisztus részvétét, ha odafigyelünk a másik emberre, és a szívünkön hordjuk, ez a legszorosabb kapcsolat köztünk és Krisztus között, ha a másik embernek a terhét hordozzuk. Miért? Mert Jézus egész életében ezt tette, folyamatosan ezt tette. Ez volt az ő élete, a mások terhének a hordozása. És akkor válunk az ő gyermekeivé, ha így fordulunk egymás felé, és így tanuljuk meg igazából egymásnak a terhét hordozni. De ez az ige szakasz, az alapigénk nem fejeződött be itt, hanem így folytatja, türelmesek legyetek mindenki iránt. Türelmesek legyetek mindenki iránt. Hogy állunk a türelemmel? Erről már többször beszéltünk, most csak egy-két szót szeretnék róla szólni. Igen, ki kell, hogy mondjuk azt, hogy mi sokszor a legnagyobb igazságtalanságot követjük el a türelmetlenségünkkel. Hadd kérdezzem meg, miért követjük el a legnagyobb igazságtalanságot a türelmetlenségünkkel, ha türelmetlenek vagyunk bárkivel szemben? Mi általában azt szoktuk mondani, ugye, hogy mi türelmesek vagyunk, ugye egy határig. De azért vannak olyan legesetek, ugye, amikor az már bizonyos határon túl megy, akkor már nem vagyunk türelmesek. Tehát miért óriási igazságtalanság az ember részéről a türelmetlenség? Ezzel kapcsolatban szeretnék egy idézetet olvasni az evangélium szolgáiból a 218. oldalról, inkább innen olvasom föl. A 218. oldalról a következőképpen olvasom. Az emberi lények közül egynek sincs olyan érzékenysége, olyan nemes természete, mint az üdvözítőnek. Tehát ugye a földi életében is ugye magába olvasztotta az Istenit, az emberivel egyétette. És figyeljük, és mély türelemmel viseltetett irántunk. Évről évre hordozza gyengeségünket és tudatlanságunkat, hálátlanságunkat és bűneinket. Figyelmen kívül hagyja tévedéseinket, kemény szívűségünket, szentírásának elhanyagolását, kezét nyújtva felénk, és így kér bennünket. Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nem hagyja jóvá a bűneinket, de nem fedődik minduntalan. A szeretetével akar a maga közelébe vonni bennünket. És hány éve teszi ezt velünk? Ahány évesek vagyunk. És mi mégis, amikor a másik ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, milyen könnyen vagyunk türelmetlenek, mert ő ilyen, mert nem változott, meg ilyen, meg olyan. Amit én Krisztustól elvettem, azért mondja ez az idézet, Jézus ezzel a türelmével arra tanít bennünket, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Hadd mondjam, nagyon nehéz kimondani, de kimondom. Ha mi nem tanuljuk ezt meg, nem üdvözülhetünk. Ha nekem elvárásaim vannak, és örülök, hogy Isten ezt teszi velem, de én nem így bánok a másik emberrel, és az Isten így üdvözítene, az önzésemben erősítene meg végleg. Amit ő mutatott velünk kapcsolatban, azt helyezi a szívünkre, hogy azt cselekedjük egymással. És nézzük meg a Biblia versnek az utolsó gondolatát, a 15. verset az alapigének. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Elmondja, felsorolja, hogy mit kell tennünk, ugye? Sorolja. És utána beszúr egy szót Pál apostol Isten lelke ihletésére, amit úgy kezd, hogy vigyázzatok. Tehát van egy különös terület, amire azt mondja, hogy vigyázzatok. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen. Amikor törekedtek a testvéri kapcsolatokra, a testvéri kapcsolatokat ápolni. Hadd mondjam, ez így igaz. Minél inkább közelebb engedünk magunkhoz egy embert, mivel kell számolnunk? Hogy több sebet is fogunk kapni a bűnvilágában. A bűnvilágában ezzel kell számolnunk. Hány ember úgy védekezik a sebek ellen, hogy mindenki távol tart magától. Csak a legszükségesebb érintkezési felület védi magát a különféle bántásoktól. De ez nem szeretet. Ha én szeretettel fordulok a másik felé, ezzel hadd mondjam egy kaput, egy rést engedek és nyitok magamon, és én is sebezhető vagyok. Éppen ezért hadd kérdezzem meg, ki az, aki a legtöbb sebet és bántást kapja? Az Isten. Pontosan az ő végtelen szeretete miatt. De nem zárhatom el a szívemet a magam féltése miatt a másiktól. És igenis, hogy a testvéri kapcsolatokban, a közösségi életben sok-sok sebet kapunk. És ezért azt mondja, hogy amikor törődni akarsz a másikkal, és közeledni akarsz igazi szeretettel a másik felé, akkor is számíts arra, hogy fog bántás érni téged, fogsz sebeket kapni. De éppen ezért vigyázz rosszal, vagy rosszért, rosszal soha ne fizessél, hanem a krisztusi lelkület és türelem legyen benned, aki ezredszer is megbocsátó és szeretettel viszonyul hozzánk. És utána így fejezi be, hanem mindenkor jóra törekedjetek, úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Ha végig gondoljuk ezt az egész igeszakaszt, amiről beszéltünk, akkor azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, hogy mindannyian meg tudjuk állapítani, hogy nem értük még el azt a célt, amit Krisztus elénk helyez az ő igéjében. És éppen ezért befejezésül Jeremiás könyve 17. fejezetének a 14. versét szeretném, hogyha fellapoznánk. Jeremiás könyve 17. fejezet 14. verse. Ami így hangzik. Gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak. Szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert Te vagy az én dicsekedésem. Igen, mindannyian ezt kérhetjük Istentől, gyógyítsa meg a mi jellemünknek a hibáit, fogyatékosságait. Gyógyítson meg bennünket az Úr, szabadítson meg bennünket a szeretetlenségtől, a közömbösségtől, mindattól, ami elválasztana bennünket egymástól, hanem adjon igazi krisztusi szeretetet a szívünkbe. És hogyha ő gyógyít meg bennünket, akkor meg fogunk gyógyulni. Ha magunk akarjuk magunkat gyógyítgatni, mert meglátjuk a hibáinkat, soha nem fogunk meggyógyulni. Ha magunk akarunk megszabadulni, mert látjuk a fogyatékosságokat, soha nem fogunk megszabadulni. De ha szívből tudjuk Istent kérni, hogy gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert Te vagy az én dicsekedésem, akkor át fogjuk élni a szabadítás örömét, és át fogjuk élni azt a csodát a testvéri kapcsolatok területén is, amit talán még soha nem éreztünk meg olyan szinten, amire az Úr el akar bennünket vezetni. És ezt kívánom mindannyiunknak teljes szívemből. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéséhez keressük ki a 310-es számú énekünket, és a 310-es számú énekünknek a 4. és 5. versét énekeljük. 5. és 6. versét énekeljük. 310-es számú ének 5. és 6. verse.
Kegyelmes Istenünk, Te látod, hogy mennyire nehéz a mi szívünk, amikor végig gondoljuk az egész életünket, hogy hányszor és hányszor mulasztottuk el adni azt egymásnak, amit Te adsz nekünk napról napra, hónapról hónapról, évről évre, évtizedről évtizedre. Bocsáss meg Istenünk ezt a nagyon nagy igazságtalanságot a mi életünkben, hogy mi elvárjuk mindezt tőled, az irgalmat, a bocsánatot, a hosszú tűrést, a szeretetet, és mi olyan gyakran nem adjuk ezt egymásnak. Istenünk, adjad, hogy úgy tudjunk egymással bánni, ahogy Te bánsz velünk. Jézusunk, Te példát adtál az életedben, hogy a Te nyomdokaidat kövessük, és Urunk, megmutattad azt, hogy igazi örömöt így tudunk csak találni ebben az életben, Jézusunk, kérünk, tanítsál meg bennünket arra, hogy megfeledkezzünk önmagunkról, hogy tudjunk mindig teljes szívből egymás felé fordulva segíteni egymásnak, vigasztalni, figyelmeztetni, ha kell, óva inteni, szeretettől áthatva. És Krisztusunk, mindenben arra kérünk, hogy a te lelkületeted, te lelkületedet add a szívünkbe. Ne engedd, hogy magunk próbáljunk meg bármit cselekedni, mert te látod, hogy ahhoz önzés tapad. Urunk, még egyszer kérünk, segíts nekünk, és kérünk téged, adjad, hogy így tudjunk, mint közösség is egybeforni, hogy megláthassa a világ, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, hogy tőled tanulunk, hogy az ige kijelentései és igazságai is igazság lehessen, ami ajkunkon is vonzhassa az embereket. Urunk, kérünk, a te szeretetedet add nekünk, és adjad, hogy így tudjunk egymás felé fordulni. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és köszönjük, hogy segíteni fogsz hatalmasan nekünk a te végtelen irgalmadból és kegyelmedből. Amen.
Amen. A megkezdett 310-es számú énekünk 7. versét énekeljük távozás előtt.